Bagdi Emőke pszichológussal, a Károli Gáspár Református Egyetem tanszékvezetőivel az Országos Gerinc Klinika épületében beszéltem meg egy találkozót, hogy a lelki gyermekek életéről váltasson néhány szót. A helyszínen kölcsönösen szembesültünk azzal, hogy lelkész családból származunk. Önnek milyen volt a gyermeksége?
Alapjában jó és kiegyensúlyozott, főként biztonságos. Én olyan mélyen bizonyos voltam abban, hogy az én szüleim úgy vesznek körül a család szeretetével, melegével, és a testvéreim, nagyszüleim, az egész nagy család úgy vesz körül, hogy nem létezik, hogy ez megsérüljön valaha. Már egyetemre jártam, pszichológiát tanultam, amikor rádöbbentem, a válás volt a téma az órán, hogy Istenem, soha nem fordult elő az ötleteimben, gondolataimban sem, hogy az én szüleim például elválhatnak. Hát erre most furcsa kifejezés, amit használok, bomba biztos voltam benne, tehát még a kétel se ütötte fel a fejét bennem. Maslow a világhírű humanisztikus pszichológus, aki az emberi szükséglet piramist fölállította, a legalsó szintre az élettani fiziológiai szükségletek fölé első pszichológiai szükségletnek a biztonságot nevezte meg, és bizonyította, hogy ez így van, és mellé állok ebben. A biztonság fontosabb, mint a szeretet. Ez most nagyon érdekesen hangzik, de, és nem is tudom most így tudományosan bizonyítani ebben a gyűszűnyi időben, de bárki utána nézhet, hogy mivel van megindokolva, hogy a biztonság az, hogy kötődöm valahová, tartozom valahová, az odatartozás szükséglete és átélése, az, hogy biztonság vesz körül, hogy úgy, mint a Heidelbergi KT-ban megfogalmazódik, egy hajszál sem eshetik le a fejemről az ő akarata nélkül, ez pedig Isten. Tehát ugye úgy költözik be a biztonság a családba, ezt éltem én át, hogy a mi imáinkban mindig ott volt, akire az én szüleim rá tudták magukat bízni, Isten. Nagyon pozitív volt ez a biztonság, de amikor kisgyerekként ugye a családtal együtt imádkoztunk, őszintén szólva ennek semmiféle mély spirituális élménye nem volt bennem. Úgy imádkoztam, mint hogy szokás, hogy ahogy asztali áldást elmondjuk, ahogyan. Ez benne volt az életritusunkban. Én nekem ahhoz felnőtté kellett válnom, hogy visszatudjak tekinteni a saját gyerekkoromra, amely önfelett volt, biztonságban zajlott, és sokszor frusztrációkban. Milyen frusztrációkban? Tudja, hogy milyen volt a mi szülői házunk otthon, nekünk három testvér, mi együtt gyerekek mit éltünk meg? Átjáróház voltunk, hozzánk jöhetett mindenki, és ugye falun például, amikor hosszú időt édesapám falun szolgált, és amikor Ládbesenyőn, vagy aztán később Nagybarcán szolgált, valaki jött hozzá, tiszteletes úr, nagy tiszteletől, legyen szíves nekem megírni ezt a kérvényt, vagy mondja már meg, hogy ez vagy az, hogy van. Szóval ugye mindenesként működött a gyülekezetben. Ezt mindenki tudta róla. Ó, a tiszteletes úr, ó, a nagy tiszteletű úr, ki hogy szólította, ő megcsinál mindent. Úgyhogy hihetetlen, hogy mit szolgált az én édesapám így. Na de ő egy többé-kevésbé ortodox kálvinista volt, aki egy olyan puritán életet engedett maga körül, amiben az én édesanyám egy ilyen tökéletes szövetséges. Mindig fölnézett apámra, ő háztartásbeli volt, és ő a gyerekeken, családon kívül csak a nagy tiszteletű asszony funkcióját vette hivatás szinten komolyan. Ugyanazt csinálta, mint amit az én édesapám. Elment, betegeket injekciózott, ápolt, gyógytornáztatott, megtanult egy csomó mindent az orvos mellett, segített az orvosnak, tehát részt vett a gyógyító munkában, de látogatta a híveket, asszonyokkal tartotta a kapcsolatot, szülésnél ott volt, komatálat vitt, pedig nem is voltunk komaságban. Segített, egyszerűen az én édesanyám két lábon járó segítő volt, ezt mindenki tudta róla. Ezentúl még egy volt valaki a családban, a nagymamám, aki viszont nekünk gyerekeknek segített abban, hogy anyátok éppen valahol van a faluban, apátok éppen, és az én nagymamám, aki viszont ugyanilyen fantasztikus szolgáló lényként velünk gyerekekkel törődött, de neki azért már nem volt annyi türelme, és azért ő már odasózott, ő már veszekedett, ő már zsörtölődött, és így tovább, de mindig volt étel, mindig a legnyomorúságosabb időben is. Amikor az én szüleim felesbe földet béreltek, hogy tudjanak kapálni, hogy legyen krumplink, meg kukoricánk, meg mi, mert nem volt, az 50-es években engem gyereket küldtek sorba állni, hogy penészes kenyeret tudtam a boltba már csak venni, de dicsőség volt, hogy egyáltalán van kenyerünk. Tehát nagyon nagy nehézségeket éltünk át, de a mi családunkon belül az, hogy itt valami végzetes, vagy hogy milyen borzalmas az élet, vagy milyen nehéz, ez érzelmileg nem volt érezhető. Viszont édesapám olyan szigorban tartott minket, hogy nem csak, hogy megvolt a rítus az imának, a bibliaolvasásnak, a mindennek, ami a nagy előírás, hanem ő a stólapénzt, mikor temetnek, esketnek, stb. Stólapénzt Isten dicsőségére akkor is beadta az egyházi kasszába, amikor nem volt téli cipőm, és nem túlzom el a dolgot. Itt volt gyerekként lázadás bennem, amikor azt mondtam édesanyámnak, de hiszen nem tudok, hát kilóg a cipőből a lábam, hát fázik, és hogy gimnazista voltam már, és már egy városban, hát Miskolcon jártam gimnáziumba, és vékonyk a cipőbe jártam, mert nem volt téli cipőm, és megfagyott a lábam. És 20 év kellett, míg meggyógyult a lábam szépen ebből a pernióból, fagydaganatból, amit kapott a fagyás miatt. Olyan szigorban nevelt édesapám, hogy nem volt merszem, hogy hozzáforduljak, az apámhoz forduljak, hogy adja oda a stólapénzt, hogy vegyenek nekem egy cipőt. Az anyám viszont valami olyan módon volt szövetségese az apámnak, és elmesélte a mamám is, hogy ő, amikor gyerek volt, akkor vasárnapi iskolába például azért nem tudott járni néhány hétig, mert annyira hideg volt, és nem volt olyan cipője. Tehát tulajdonképpen az anyám is ezzel a odaadó és az identitását teljesen átjáró. Szóval benne az volt a lényeg, hogy ő tiszteletes és nagy tiszteletű asszony volt. Mindent megtett ezért, de ilyen eredendően genuin módon volt elkötelezetten református. És ugye Fóris, hát ő büszke volt, hogy Otrokócsi Fóris, hát ugye a gályarabok az ő hité, a mi hitünkért az ő ősei megszenvedtek, és hát mi úgy vigyük tovább a hitet. Hát én két oldalról testvéreimmel együtt annyira megvoltam ebben erősít, és hát én se váltam el soha, én is kitartottam a házasságban. Szóval én azokat az értékeket, amiket anyatejjel szívtam be, ezt mondhatom, meg amiket úgy vettem föl, hogy azonosultam vele. Más az azonosulás és az azonosítás. Az azonosulás az, amikor egyé válunk azzal, amit átsugároznak a szüleink, ugyanazt az értékrendet visszük tovább, ugyanúgy gondolkodunk életről, halálról, az életfilozófiánk, a spirituális dimenzióhoz való kötődésünk, minden a vallásosság, a gyakorló vallásosság, a templomba járás.
Bogdi Emőke a mai napig minden vasárnap igyekszik időt szakítani a templomba járásra.
Minden mai napig én vasárnap, ha törik, ha szakad, rengeteg a dolgom, de igyekszem úgy intézni, hogy templomba elmehessek. Nekem az a személyes mentálhigiéném. Az, amikor én ott énekelem azokat az énekeket, zsoltárokat, dicséreteket, amiket én egyszerűen olyan kicsiként tanultam meg, hogy tudom, egyszerűen benne van a fejemben, szívemben. Nekem az, hogy ott én hallom a prédikációt, nem mindegy, hogy kitől, ebben valóban édesapám kiváló, hiteles lelkész volt. És én megkerestem azt a lelkészt, akihez aztán én ilyen hitelesnek érzem, és így járok, ez Berkesi Gábor, aki a Pozsonyi úton szolgál, és én oda kötöttem, és nagyon hűségesen a tőlem telhető hűséggel járok. Ebből a hűségből egyetlen egy tudott kimozdítani, hogy a kis unokám, aki 3 éves, akinek nagyon nagy szüksége van rám, ha vasárnap a lányom szólít szolgálatba, akkor én oda megyek, és akkor reggel 8-kor elszaladok a Torockóba, és ott még a reggeli istentiszteletet meghallgatom, hogy 10-re már ott lehessek az unokámnál, de akkor nem megyek az én megszentelt helyemre, a Pozsonyi útra. Ezt mind csak azért mondom, mert különböző mélységű kötésekbe kerülnek a lelkész gyerekek. Van, aki olyan, mint ahogy az én életutam jelzi, hogy tulajdonképpen determinálja az, hogy lelkész gyerek, a hitrendszerét, mert ne higgye, hogy én mindig ilyen módon voltam hitbe ágyazott életű, mert volt egy lázadó periódusom, amikor azt mondtam, hogy ez így, és miket kritizáltam, hát erre most rá tudok látni, kritizáltam apámnak, őt bigottnak tartottam. Azért, mert annyira szigorúan bibliás, mert annyira Calvin. Én mindig Calvinra hivatkozott, hogy ő mit tett. De Calvin, édes jó Istenem, hát ugye azért egy végtelenül szigorú ember volt, ez köztudott. De az én apámnak Calvin volt az ideálja. Én bíráltam, És tulajdonképpen milyen fura is, de az egész reformációt, református hitrendszert, szigorúságot azon keresztül bíráltam, hogy van benne valami, ami talán túlontúl Istennek adja az összes szeretetet. Tessék engem szeretni, tessék értem tenni valamit. Tehát az én összes kifogásom az volt, és én így kerültem egy átmeneti időre pár évre távol az egyháztól, a vallásgyakorlattól, a templomba járástól, az úrvacsorázástól, mi egymástól, hogy azt mondtam, hogy annyi mindentől fosztottak meg engem. Más gyereket ölelgetett a mamája, dédelgetett, puszilgatott, szeretgetett. Engem miért nem szeretgetett a mamám így? Mert nem szeretgetett, mert nálunk szigor volt. Tehát este elmondtuk az imát, a gyerekeknek csönd volt. Megkaptuk a homlokunkra a puszit, kész. Tehát nem voltam az, amit ma én látok is, tudok is, milyen jó, mennyi közvetlen testi ölelés, szeretet, ezek a testi kifejezések, ezek a közvetlen érintéseken alapuló szeretetsugárzások, ez a szeretet meleg, ez a melegség valahogyan nem volt eléggé benne ebben a puritán és szép tiszta életben, mert nagyon szép és tiszta volt. Csak éppen sokat adott kifelé, és kevés maradt a befele sugárzásra. Na most mindezt anyám nem vette észre, mi meg túlságosan szabályozottak voltunk gyerekek, meg egymásba kapaszkodók, hogy ezt eléggé ki tudjuk fejezni. Néha, amikor úgy betegek voltunk, akkor azért jól esett volna, ha több ez, mert minden gyereknek jár. De mi például ezért nem is voltunk betegesek, mert nem érte meg betegnek lenni. Mert mi ezzel olyan különleges kiváltságokat nem tudtunk elérni. Viszont, hogy ez a én nem mondom, hogy ridegtartás, de minden esetre egy olyan, amiben kevesebb a közvetlen gyermekeknek járó és megható szeretet, mint amennyi, és féltékeny lesz a gyerek. És tudom, hogy féltékeny lesz. És bennem például ez okozta azt, hogy fiatal felnőttként szembefordultam, és azt mondtam, egy anya adja a saját gyerekének, és hogy ő megy és segít a frissen szült nőknek, meg ott van, megtanítja, hogy kell fürdetni, meg olyanokra, amikre vannak szakemberek, akik azért vannak, hogy megtanítsák. Nem, az én anyám mindig beszólítható volt, mindig mozdítható volt. Apám éjjel fölébresztető volt, mint egy körzeti orvos. Szóval ez nekem sok volt. Fiatal felnőttként nekem ez sok volt. Szolgálja a jó Isten, jól van, szolgálja az embereket, de valami jusson már a gyerekeknek is. Viszont ez a szemléletmód, apámnak sok ezres könyvtára gyűjtötte a könyveket, és hát természetesen még pipázott, mikor ő pipázva elvonult, és amikor például ő elvonult, külön szobája volt, bármilyen körülmények közt éltünk, neki külön szobája volt, ahova a presbitereivel beülhetett, gyülekezeti terem presbiterekkel elvonult. Szóval az apám nem volt zavarható ember. Nem fordulhattam hozzá csip-csup akármivel. Egy gyereknek néha nagyon fontosak dolgok, hogy édesapám, hogy van ez vagy az? Csöndbe legyetek, mondta édesanyám, apátok készül. Hát, mikor az apám készült, akkor megállt az élet, Lábújhegyen kellett járni, nem volt szabad zavarni. Hát ilyen élet volt, amiben én fölnőttem. Óriási biztonság, rengeteg olyan minta, hogy az embereknek szolgálat, segítés az élet. Esténként az apám megállt az ajtóba, és azt mondta, mi jót tettetek ma? Akkor el kellett mondani, hogy összeszedtük a, nem tudom, fészekből kiesett madarat, hogy kalász szedtünk a, nem tudom én, aratók után, és rengeteget hoztunk haza a jószágoknak, amit a nagymamám odatadza. Mindent listázni kellett, hogy mi jót tettünk. Be is idegződött. Olyan mélyen, hogy egyszerre, mikor esténként, ugye én, ilyen meditatív imában végig gondolom a napomat, én ma is valahogy az én lelkem ajtajába ott áll az apám. De hát azért az apámat már helyettesíti ez a magasabb erő, amelyikkel nagyon szoros az én érzelmi viszonyom is, és amelyik engem elszámoltat, hogy ma mit tettél másokért. És az önzetlenség, az altruista viselkedés, ami önzetlenség, önkéntesség és szolgálat. Ha nincs meg benne ez a három, akkor ez nem egy altruista viselkedés, nem a másikért. Saját dicsőségemre, pénzért, ezért, azért, az más dolog.
A pszichológus asszony tovább vitte a szolgáló, segítő hivatást, amit a szüleitől látott, a családját pedig hitben nevelte.
Mit beszélgetett az én édesanyám például az asszonyokkal vagy a hívekkel? Rengeteget. Mit beszélgetett én velem? Nagyon kicsikét. Nagyon kevés jutott már nekem. De ugye én ezt úgy vittem tovább a saját hivatásválasztásomba, hogy szolgáló, hogy olyan segítő hivatást választottam, amiben azt tehetem, amit anyám, apám tett, úgyhogy én úgy azonosultam velük, hogy úgy gondolom az Úristen is lemosolyog az égből, mert ettől jobban már nem lehet azonosulni. Megtartottam a hitemet, gyerekeimet, ebben neveltem. Édesapám keresztelte, édesapám konfirmálta őket. Az én gyerekeim hitben élők, egyik erőteljesebben, mint a másik, a fiam bárkinnél az Egyesült Államokban, egy olyan mélyen hívő és olyan nagyon, szóval becsületes emberek lettek a gyerekeim is, és ez engem boldoggá tesz. De hát ugye most nem én rólam van szó, hanem a lelkész gyerekekről az én tapasztalataimon keresztül, azt tudom mondani, minden kapcsolatunk lényegében értelmiségi vonalon lelkész családokkal, a falun éltünk ott is, és a lelkészeken kívül még ugye a tanítókkal, tanárokkal, szóval mindig értelmiségi közegben éltem és nőttem föl. És azt tudom mondani, hogy sok lelkész gyerekkel találkozhattam úgy, hogy láttam lelkész kirándulások, lelkész látogatások, családok. Ó, nagyon sok ilyen lelkész rendezvény volt, amin mi így összejártunk, és a többi gyerek is pontosan ugyanezekről, ha szabad így mondani, panaszkodott, hogy az Úristen nagyon jó szeretni, de talán minket is lehetne jobban. A szeretés alatt nem a, mert tudtuk mi, hogy nagyon szeretnek. Nem volt kétségem, hogy nagyon. De nem volt idő arra, hogy kifejezési formát öltsön, és személyre szólóan nekem az én átölelésem, az én dajkálásom, az én megpuszilásom, amikor kicsike voltam. Nem, és így tovább. Szóval, hogy mi volt a vezényszó? Kötelesség. Tanulj jól. Nem dicsértek a szüleim. Nem dicsérlek, ne, hogy elbízd magad. Köszönd meg az Istennek, hogy ilyen jó képességeid vannak. Ezt is jól megtanultam. De nekem nehéz volt megszoknom, hogy engem elismernek például. Lett is egy a személyiség fejlődésemben ezáltal egy olyan mínusz, amit én más lelkész gyerekeknél is észreveszek, hogy restellem a dicséretet elfogadni, hogy nem tudok vele mit kezdeni igazán. Mert azt mondom, mit? Nem az én érdemem. És rögtön ez a szerencsétlen mondat fogalmazódik meg benne, hogy nem az én érdemem, pedig ma már tudatos fővel tudom, hogy igenis, az, amit kaptam, az a talentumokkal való gazdálkodás tipikus esete, hogy hála Istennek, merem mondani, oda tudok állni, mert ami csak tőlem telt, nem kiméltem magam, önmagamhoz szinte kegyetlenül, nagyon keményen megdolgoztatva magam, mindig megküzdöttem azért, ami az életembe. Aztán persze elém állt, és azt mondták, legyél te ez, vagy az, vagy amaz, sose muncsorogtam érte. De mindent megtettem azért, hogy én teljesítsek elvárásokat, úgyhogy mestere vagyok az elvárások teljesítésének, a lelki ismeret túlontúl nagyra nőtt, kevesebb is elég volna. Nagyon, ezek mind a lelkész gyerekeknek a tipikus sajátosságai abban az esetben, ha a kilázadás nem végleges. Mindegyiknél láttam a kilázadást, mindegyiknél. Annál is, aki erről kifele nem beszélt, de intim óráinkban, amikor baráti módon összeülve, hogy gyere, beszélgessünk meg egy kicsit, mi lett veled, hogy lett, mint lett, akkor azért csak elmondták, és elmondják azok is, akik. Szóval, hogy általában ez a két lehetőség van. Mind ugyanazt kérjük számon, lelkünk mélyén, vagy csöndben magunkban, vagy egymással megosztva, hogy Isten szeretete nagyon-nagyon nemes dolog, de több járhatna, juthatna annak a szegény lelkész csemetének. Tehát kevesebb szigor, több dicséret, a dicséret hiánya bennem az önértékelést minden mai napig tulajdonképpen egy picit sebzetté tette, mert nem vagyok soha elégedett, és ez a nyomorult perfekcionizmus, ami engem kínos, hogy még jobban és még jobban, ez valahol csendes megállapodottság boldogsága is lehetne, ha a szüleim dicsértek volna, és elhittem volna, hogy én igazán érek valamit, és képes vagyok rá. Hányszor tapasztaltam egyetemi vizsgáimon, hogy úgy tanultam föl magam már olyan szintre, hogy kiderült, hogy háromszorosan túltanultam, de én nem vizsgázhatom rosszul. Na most hát ez egy Isten ostora ott van bennem. Hát ez nagyon-nagyon keserves. Több dicséret, és akkor több öröm fér az életbe. Tehát elveszik az örömöt, és kisebbítik az emberben a fejlődési potenciált, hogy megbízzon saját magában. És ez sajnos a lelkész családoknak, amennyiben valóban ilyen konzekvens és igazán hivatást szerető, elkötelezett családról van szó, mint amilyen az enyém vagy a miénk volt, ebből a kikerülő gyermek nagy teljesítményű, nagyon sokat tud az életben elérni úgy, hogy a teljesítmény első szintre kerül, sose elégedett magával, általában elég perfekcionista, és nem tud olyan életörömöt átélni. Engem, hála Istennek, a pszichológiai műhely, amiben bekerültem, Mérei Ferenc és köre, ő látta rajtam ezt a protestáns szigort és elszántságot, és hát mondta, hogy örülök, hogy ilyen jól tudsz dolgozni, de azért figyelj oda, hogy fiatal nő vagy. Figyelj oda, hogy férfiak is vannak a világon. Figyelj oda, hogy egy szempár majd mikor sugárzik rád. Nehogy már itt megvénülj mellettem úgy, hogy nem is találsz magadnak igazán partnert. Tehát nem vagyunk ügyesek a párkapcsolatban. Nem vagyunk eléggé kitanultak azokban a természetes férfinő csíziókban, amit igenis a szülői mintára ki kellene, hogy tanuljunk. Mert nem lélegzik a családon belül az a természetes élet, amiben az, hogy férfiak vagyunk és nők vagyunk, az valahogyan ilyen specifikusan kifejezésre juthatna, és nem olyan világban növünk föl, ahol sok a női minta, férfi minta, hogy kell, máshogy is, mint ahogy otthon. Ez a baj.
Ezt a beszélgetést biztos vagyok benne, hogy több lelkész is meg fogja hallgatni, akiknek vannak gyermekeik, nekik mit javasolna, hogyan neveljék a gyermekeiket, min próbálnak változtatni?
Hogy az Isten szeretett, ezt ne felejtsék már el. Isten egyenlő szeretett. És ha nem feledkeznek el róla, akkor közvetlenül a családjukban egymásnak és a gyerekeknek adott konkrét és valóságos szeretet. Az ölelés, a szeretet babuskató kifejezése, az apáknak, hogy birkózzanak a gyerekkel, hogy legyen testi érintés, hogy egyáltalában az, ami a természetes fejlődésben benne van, azt is adják a gyereknek. Tanuljanak meg dicsérni, és egyszerre mondhatják azt a gyereknek természetesen, hogy Istentől kaptad, neki köszönt meg, és egyszerre mondhatják, hogy nagyon jó, hogy te ennyit befektettél és elérted. Tudják megsimogatni a gyerek fejét, tudják azt mondani, hogy büszke vagyok rád, tudják egyszerűen az elismerésnek ezeket a hívságos földi dolgait is adagolni. És ezután mi is jobban tudjuk szeretni Istent. Adjatok több szeretetet, jelenlétet. Mi a szeretet kifejezés, a jelenlét? Nekem is adjatok egy morzsányi időt, ne csak a híveknek. Rám is figyeljetek egy kicsit, ne csak a hívekre. Tehát ez a szeretetféltés, ami ott csirázik a szívünkben, hogy lelkész gyerekek vagyunk, kapjon szeretettápot és megnyugtatást. És akkor a dolgok nagyon jól mehetnek. Annyira jól, hogy az ilyen családi fészekből kikerülő ember tud szeretni is, és teljesíteni is. Tehát élvezni is tudja az életet. Nem jó kifejezés ez az élvezet, de ezt ilyen fenköltebben mondom, suavitas. Vagyis az a fajta életöröm, ami átjárja minden sejtünket, hogy jó élni. Hogy ezt a csomagot is megkaphassuk a útra valóul a szüleinktől. Ez sugalmazó.